Eredményesélet találkozó 2011. március 4-e. A modern kor leplezetlenül. Van-e jövőd az új világrendben? 19. rész. Jehova tanúi. Új világrend?
Sziasztok! Kedves drágáim, én is üdvözöllek titeket. Egy páran már ismernek engem. Na jó. Ismerjük egymást nagyjából. Elkezdjük mi is ezt az új világos részt. Hogy meglássuk, hogy tényleg mit lehet tudni erről a hamis kereszténységről, vagy egyáltalán miért kell tudni erről. És nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt az eredményes élettalálkozón találkozhatunk, és hogy Sanyi megkért, és hogy Anti által most itt lehetek, és tényleg nagyon hálás vagyok, mert ez nem a sikeres élet, vagy a következményes élet, hanem az eredményes élet találkozó. És engem annyira bátorít, hogy vagytok, és ezt választottátok, hogy az életben akartok járni, és hogy eredményes életet szeretnétek Istennel, mert különben nincs eredményes élet. És hogy belevágunk, és lenyeljük a... Ezt nyugodtan egyetek csak. Nem azért mondtam. Imádkozzunk, hogy ne teljen eredménytelenül ez az idő. Drága Úrunk, köszönjük, hogy szólhatunk hozzád, és köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Köszönjük, hogy világosságot adsz nekünk. Köszönjük, hogy a te életedet adod a mi kesztyünkbe, és hogy te vagy az, aki munkálkodsz az életünkben. Köszönjük, hogy elhívtál minket. Köszönjük, hogy elragadtál minket, és kérünk, hogy taníts minket, és vezess minket az úton, amelyen járnunk kell. Ámen. Azért is tetszik, hogy itt vagyunk, mert számomra ez a legmagasabb elhivatottság az embernek, hogy az Istennel járjon. Egy embernek ez a legmagasabb elhivatottsága lehet, hogyha keressük doktorok, professzorok, bárkik lehetnénk, de a legmagasabb elhivatottságunk és elhívásunk mindig is ez lesz, és örülök, hogy ezt megragadjuk, ezt a lehetőséget. Szóval próbálom egy órába beszorítani, hogy azért a 6 napon át munkálkodás ne szenvedjen csorbát, és ez a kérdés felült meg bennem, hogy kikhez is, most kikről és kiknek beszélek. Szeretnék szólni egyrészt nektek, akik itt vagytok, és akik halljátok ezt, hogy megtudjátok, hogy mi az igazság ezzel a bizonyos vallással kapcsolatosan. De szeretnék hozzájuk is szólni, hogyha esetleg szimpatizánsa vagy ennek a szervezetnek, ha benne voltál, akkor szeretnék hozzád is szólni, és ez most így lesz, szóval lesznek dolgok, amiket inkább nektek mondok, akik benne vagytok a rendszerben, és lesznek dolgok, amiket tájékoztatásul mondok, és nem akarok pálcát törni senki fölött, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos téma. Anti beszélt 99% hiány az életről. Beszélt arról az 1%-ról, amit meg kell céloznunk. Én most arról a 99-ről szeretnék beszélni, ami csak a design az életben, és ami lehet egy céltévesztés is, ami a klisé, ami egy hamis kereszténység. És egyáltalán miért hamis kereszténység? Ki vagyok én, hogy erről beszéljek? Én magam 2 évig voltam, 99 és 2002 között. Kicsivel több, mint 2 évig voltam, jó, a tanulja. És tartottam tanító beszédeket náluk, és sok gyülekezetükbe jártam, és megismertem őket, és megszerettem őket. Mindezen túl nem szeretnék elfogultan beszélni róluk, de azt hiszem, tudom, hogy honnan jöttem, és hogy miről beszélek, és hogy ez mennyire fontos. Sokan nem tudják, hogy ők kicsodák. Azt hiszik, hogy keresztények. Családunkban is sok csúnya szóval jövő törzsgyökeres keresztény azt hiszi, hogy hát ők is kedves keresztény testvérek. Hát jó, hát nem éppen olyanok, mint mi, nem azt a dalt éneklik, nem ugyanúgy öltöznek, de attól még Jézusról, Istenről prédikálnak, Bibliát olvasnak, stb. Stb. És a Bibliában azt olvassuk, hogy nem mindegy, hogy ezen belül, hogy azt mondjuk, hogy valaki keresztényi, mit lát Isten. Jelenések könyvében azt írja, hogy a nikolaiták tanítását viszont gyűlölöm. Akik egy keresztény irányzat volt, akik egy keresztény irányzat voltak abban az időben. Gyűlölte Isten. Tehát nem mindegy, hogy végül is miről van szó kereszténységen belül. Alapvetően szeretném most meghatározni azt, hogy miről beszélünk. És most egy kicsit elrugaszkodunk. Tud, hogy szellemi háború van. Tud, hogy léteznek démonok. És most képzeld el azt a démont, akihez oda megy a sátán, és azt mondja. Te egy rettenetesen értelmes bajtársam vagy nekem. És arra szeretnélek megkérni, hogy ami engem rettenetesen zavaró, abban légy a segítségemre. Itt vannak ezek a hívők. Kérlek, hogy valahogy tegyél oda egy követ eléjük. Azt akarom, hogy akik Istent keresik, azokat ejtsd csapdába. Azt akarom, hogy másold le az Isten gyülekezetét. Vezesd azokat félre, akik az igaz Istent keresik. Azt akarom, hogy 99%-ban adj nekik meg mindent, ami igaz, és aztán 1%-ban vezesd őket el, hogy biztos, hogy félre menjenek. És ehhez megadok neked minden hatalmat, itt van minden segítség, tessék, vigyél még 500 démont magaddal, és hajrá! Most nem a politika a lényeg, most nem a sikerorientáltakkal foglalkozunk. Most kifejezetten azokkal, akik tényleg Istent keresnék, és vezesd őket a pokolba. Ha nem, akkor összemorzsollak szilánkokkal. És ez a hamis vallás virágbirodalmának a része, a Jehova tanúi rendszer. És most lehet, hogy megbotránkozol, hogyha Jehova tanúja vagy, és ezt hallod. De te magad is tudod, hogy meg kell győződnünk a dolgokról, hogy valóban úgy vannak-e. És nem elég, hogy ez a szervezet lemásolja a kereszténységet, de még aktív is, annyira aktív, hogy nem csak egy tradicionális halott keresztény gyülekezet, hanem százával tódulnak az utcákon, az ajtókban, és keresik, hogy kiket tehetnék még náluk is rosszabbakká. És hogy ez egy komoly veszély a barátaink számára, komoly veszély mindazok számára, akik talán ott lennének majd mellettünk a mennyben, de emiatt, a támadás miatt félreviszik őket. És csak rövid gondolatokban nézzük át, miről szeretnék beszélni. Beszélnék röviden róluk, a szervezetükről, a tanításukról, arról, hogy ők hogyan élnek, arról, hogy mi a könyvük, arról, hogy miben tévednek, és kicsit kitérnék majd az egyik tévedésükkel ezzel kapcsolatban, csak azért, hogy világosságot adjak. És természetesen az új világrend betöltött szerepükre is szeretnék kitérni, ami nagyon-nagyon komoly rész. És ez a dolog, amit Isten tényleg hozzáadott az elmélkedéseimben, ahogy készültem, ezt még teljesen egészen tisztán én sem láttam eddig, úgyhogy hálás vagyok, hogy most tényleg ezt megkaphattam az Úrtól. Ismernünk kell őket, szolgálnunk kell feléjük, mert egyrészt ez is az elhívásunk. Sokan mondják, hogy hát ismerem Jehova tanúit, hát köszönöm, inkább elfordulok tőlük, és nem foglalkozom velük. Megértem a dolgot, és nem akarok rá súlyt helyezni, mert nagyon sok hiába való vita vezet ebből. De csak gondolj arra, hogy visszalapozod az életedet, és arra a pontra, arra az oldalra visszatérünk, ahol el voltál keseredve, és úgy nyitott voltál Istennek. És például nem éppen a melletted ülő testvéred szólított meg, aki még akkor nem volt testvéred, hanem bekopogott hozzád egy Jehova tanúja, és hozott volna egy ilyen szép színes kiadványt, bármelyiket, majd nézzétek meg a végén, hogyha érdekel titeket, van időtök. És elmondta volna, hogy hát nem baj, hogy szomorúság és szenvedés van az életedben, Isten szeret téged, és hogy itt vannak a válaszok az életedre. És a 99%, ami ott azonnal hetekig, hónapokig körbevesz, mert hogy aktívan ott lesznek, vagy ott lettek volna az életedben, az valószínűleg elvitt volna. És ez olyan, amilyen egy repülőgép, mikor a felhőkben megy, és akkor egyszer csak az utasok, akik vettek jegyet a mennyországba, azok rezzenéstelen arccal olvasgatják a magazint, és közben megfordul a repülő. És eltérítették a repülőt, senki nem tudja, hogy merre megy, és amikor leszállnak, akkor látják, hogy hát ez egy tábor. Tehát itt szöges drótok vannak. Nem ide vettünk jegyet. És ehhez hasonló az, amikor az emberrel elkezdenek így foglalkozni. Az ember áment, mond az Úrra, Jézusra, a Bibliára, és aztán teljesen máshol találja magát. Ezt találóan fejezi ki Máté 15. Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve messze eltávolodott tőlem. Ez a 8. vers. Hiába imádnak engem, mert emberek parancsolatait tanítják tanokként. 14. vers. Vakvezetők, ha pedig vak vezeti a vakot, mindketten a verembe esnek. Ezekhez hasonlóak Jehova tanúi. És miért kell ezt megvizsgálnunk? Hogyha te Jehova tanúja vagy, akkor tudod jól, hogy ahogy megvan írva ez a mit tanít valójában a Biblia könyvben is, hogy nem csak azt kell megvizsgálnunk, amit személy szerint mi hiszünk, hanem azt is, amit az a vallásszervezet tanít, amelyel kapcsolatban vagyunk. Ha szeretjük az igazságot, akkor semmit nem kell félnünk az ilyen vizsgálattól. Ez megtalálható a Jehova tanúi könyveiben. És itt csupán erről van szó. Légy őszinte, amiről a Gyuri beszélt, hogy olyan sokféleképpen félre lehet vinni egy embert, aki keresi az Urat. De légy őszinte, hogyha ha te Jehova tanúja vagy, akkor legyél erős, és most tedd félre az előítéleteidet, és légy őszinte, és hallgasd végig, kérlek ezt. És ha valamiben tévednék, akkor kérlek, hogy segíts ki, hívd föl a telefonszámom 70 770 60 80, hívd föl. Mondd el, hogy mit gondolsz erről, amikről most majd beszélünk. Mert ha én tévedek, akkor az számomra fontos. Miért? Azért, mert egy életünk van, és aztán jön az ítélet. Az életünk fontos, hogy eredményes legyen. És ha valaminek utána akarsz nézni ezzel kapcsolatosan, akkor az apologia.hu weboldalon sok mindent megtalálsz. És most miért én beszélek erről? Miért voltam én Jehova tanúja? Ezért, amikre én az előbb kitértem. Én kerestem Isten, kerestem a Jézus személyesen. Egy mezítlábas érdeklődő voltam, akit csak úgy vezettek a különböző szelek. Láttam azt, hogy ez itt nem igaz, az ott is egy hamis, bedöglött kereszténység, ott is csak a hagyományok vannak. És aztán találkoztam egy szervezettel, aki azt mondja, figyelj, tényleg ez is hazudik, az is egy halott vallás. Hát nézd meg, hát felszentelik a fegyvereket, hát szabad az ilyet csinálni. És aztán beépültem én is. És miért nem vagyok ott? Azért, mert kerestem, de nem találtam. Azért, mert kerestem, és nem elégedtem meg azzal, amit találtam, egyrészt. Másrészt azért, mert sokan imádkoztak értem abban az időben, és Isten megnyitotta a szememet, mert egy ilyen szellemi rabságból hiszem, hogy az ember önmagától nem képes kijönni. Ez tényleg egy kemény dolog. Kerestem a Szent Szellemet, ahogy az írás mondja. Kerestem a tüzet, aki hisz, annak a belsejéből az élet vize. És nem találtam, és kerestem. És az életemben nem találtam. De hittem, hogy meg lesz az ott valahol. És és kerestem Isten békességét. Nem tudtam mit tenni a bűnömmel, egyszerűen láttam, hogy nem működik. És hogyha így vagy, hogyha látod, hogy nem működik, akkor csak buzdítalak arra, hogy lépj tovább, mert van válasz az élet kérdéseire, és az írás az igaz. Kicsit olyan volt ez számomra, mint a Truman Show. Úgy járkáltam, és a díszletek így néha így összedőltek. Hogy nem tudom, láttátok-e a filmet, vagy a Matrix, körülbelül az is erről szól, hogy egy ilyen álca világban élünk. És amikor oda mentem a vezetőimhez, és mondtam nekik, hogy figyeljetek, én a szívemről beszélek. Úgy értem, hogy azt mondja az Úr, hogy a teljes szívedből imád az Urat. És azt mondom, hogy figyelj, én veszek virágot bárkinek. Oké? Ajándékot. Én nem erről beszélek. Hogy a szívemben mi lesz, azt nézi az Úr. És természetesen jöttek ezek a válaszok, hogy az nem szabít. És hogy túl komolyan veszed a dolgokat. És hogy erősebben kellene imádkoznod. Vagy hogy olvasd el ezt a könyvet erről. És sok hamis válasz, ami után rájöttem, hogy még tovább szükséges keresnem. Elfogulatlanul szeretnék beszélni róluk, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy valaki megbotránkozik, aki hallja ezt. És ha ez vagy, akkor kérlek, akkor hadd, amit az Úr üzen Máté 15:12-ből. Tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak annak hallatán, amit mondtál? És ő ezt felelte. Minden növény, amelyet nem az én égi atyám ültetett, gyökerestül kiszaggattatik. És ez a tekintély, amivel én most szólok, ezt az Úr ruházza ránk, hogy ne lássuk csak azokat a lelki dolgokat, amik előttünk vannak, hanem lássunk túl az életen, és lássuk meg, hogy sokkal fontosabb a lelkek üdvössége, és az, hogy egy nap mindenki az Úr elé áll. Nem szeretnék ítélkezni, nem szeretnék megbotránkoztatni mindezen túl senkit sem, aki esetleg ebben érintett. Sőt, szabadítani szeretnék, és segítséget nyújtani, mert tudom, hogy miről beszélek, tudom, hogy aki benne van, az mind megy keresztül, a törvénykezésen keresztül. És csak tényleg Isten szívét szeretném ezzel kapcsolatban megosztani, megelőzni azt, hogy az életet zsákutcára fusson. És azt hiszem, hogy térjünk át is a velős részére. Egyáltalán mi az, hogy Jehova tanúi? Most beszéljünk a nevükről. A nevük Jehova tanúi, ez a Ézsaiás 43. fejezetéből jön, ahol is az írás beszél egy tanúról, aki természetesen a próféta, és hát ezt magukénak vallották, hogy hát ők mostantól Jehova tanúi lesznek. Mondják őket jehovistáknak is, ez nem igaz, mert ez így kicsit gúnyos megfogalmazás. Hívták őket antitrinitárius racionalistáknak is, ami kicsit azt jelenti, hogy háromság tagadó, és főleg logikai dolgokon megy a gondolkozásuk. És tényleg ez is jellemző rájuk, hogy mindent kilogikáznak, és nyilván ezért vetik el a háromságot is magát. Egy időben hívták őket komoly bibliakutatóknak is, de hogy hát ezt azért sok minden megcáfolta az idő folyamán. Ami legjellemzőbb rájuk, mint elnevezés, az a modernkori farizeusok. Tényleg. Egy olyan rendszerben élnek, ami megtermi az összes külső jelét annak, hogy ők betöltik a parancsolatokat. Kedvesen öltöznek, szélesen mosolyognak, hangosan köszönnek, mélyen meghajolnak, kedvesen fölhívnak, színes könyveket adományoznak, megtanulják, hogy hogyan kell szeretni a repülőtéren, megtanulják, hogyan kell szeretni a virágosboltban. Minden részletre kimenő és kitérő módon képesek arra, hogy a külsejét adják a dolgoknak, és tudjuk, hogy ez sajnos képmutatás. Maga a név az, hogy Jehova, tudjuk, hogy nem igazán illik, és nem igazán valós, és stimmel. Magát a nevet ők teljes őszintességből szerették volna kiragadni az írásból, hogy tényleg az Urat nevezzék meg. De sajnos ez így pont nem sikerül. És ha Jehova tanulja, vagy mondhatsz, amit akarsz, de lássuk be, hogy maga a Jehova név az egy csinálmány, az egy műszó. Ugyanis fogták a tetragramatont, ami az Ószövetség héber írásaiban csak másra hangzókat tartalmazó négy betű, a JHVH, amit már nem tudunk sajnos, hogy hogyan ejtették ki, mert a magánhangzókat nem írták oda a régi héber írásban. És később, amikor megjelent a Septuagintában, aztán később a görög fordítású Ószövetségben is az Adonai szó, ami ugyanazt az Urat jelentette, akkor fogták a kettőt, és így összemosták. És akkor az lett belőle, hogy Jehova. Vagyis hát torzulva ez a Jehova. De hogy így biztos, hogy nem szólították az Urat, mert eleve azért nem szólították ezt a nevet, mert féltek. Ugyanis a Babonából azt hitték, hogy ha fölöslegesen a szájukra veszik az Úrnak a nevét, akkor ez a bűnt követnek el. És hát ezért tűnt el az irodalomban az, hogy hogyan ejtették ki azt a nevet, mert nem merték használni. És amikor beletették az Adonájnak a magánhangzóit, azt azzal a feltett szándékkal tették, hogy még csak véletlenül se az Úr nevét ejtsék ki az akkori héberek, de tudjuk, hogy ez a kettő szöges ellentétben áll egymással. Ez különben a Mózes második könyve harmadik részében található. 7 millió vannak a Földön körülbelül, tehát nem kevés a létszámuk. Magyarországon olyan 20-22 ezeren vannak, 22 ezeren a 2008-as adatok szerint. És nyilvánvalóan már sokan találkoztatok velük, és ismeritek így az ő arroganciájukat, az ő meggyőződésszerű fellépésüket, az ő színes kiadványaikat, az ő kedves megkeresésüket. Honnan erednek ők? Honnan jönnek? Egy adventista mozgalomból váltak ki a 19. században, Charles Taze Russell vezetésével, aki egy elvált, gyermektelen kereskedő volt, és csalódott, hogy akkor nem valósultak meg a jövendőlések a világ végével kapcsolatban. Akkor volt egy Millerita mozgalom, nagyon-nagyon buzgón várták, hogy most aztán tényleg vége van ennek a szenvedésnek, és aztán elkezdtek egy új külön kis bibliatanulmányt, és aztán egy gyülekezet vált belőle. Csalódtak a hamis nagyegyházakban is, ez is vezette őket ide, hogyha ugye nem lett volna ennyi hamis vallás és kereszténység a világban, akkor lehet, hogy ők se jöttek volna létre, de hát ezt most így nem tudjuk. Isten szócsövének is nevezi magát az egyházuk vezetője, és nagyon sok profécia, vagyis hát már beteljesültlen profécia tartozik a nevéhez. Szeretnék áttérni a szervezetükről. Mit lehet tudni a szervezetükről? Azt vallják, hogy mindenük felett a szervezet uralkodik. Ezt majd látni fogjuk, hogy az új világrendhez mekkora kapcsolódása van, hogy a törvénykezők alapvetően, tehát mindennek következménye van, és nem úszhatod meg. Ha dohányzáson csípnek, akkor nagy bajba kerültél. Hogyha bementél egy lottózóban, és valaki látott, akkor biztos vagy benne, hogy 3 órán belül egy telefonhívást kapsz, egy idézéssel, amiben előhívnak a gyülekezet vezető testületéhez, és meg fogják kérdezni, hogy mennyire bántad meg a bűnödet. És ha nem eléggé, akkor akár egy évre is kirekesztenek. Nagyon-nagyon precíz rendszerük van. Egy évvel előre megbeszélik azt, hogy ki miről beszél egy konferencián. Nagyon-nagyon precíz, ahogy az irodalomban is látszik, a szóhasználatuk, a kis fondorlatus szócsavarásaik, amik, ahogy ez bevezetőben is utalok rá, nem tőlük fakad, hanem az ördögtől, aki másolja ugyanazt, amit már sokszor megpróbált, hogy félrevezesse az emberiséget. Valami nagyon-nagyon hasonló dologgal, mint ami a valódi. Angolul ez a Watchtower Bible and Tract Society, ez egy New York-i nyomdakoncern. A világ legnagyobb nyomda birodalmát birtokolja ezzel a rengeteg kiadványa világszerte, és ezt azért is tehetik meg nyilván, mert rengeteg önkéntes munkaerő áll rendelkezésükre a terjesztésben és végig az egész szolgálaton. Maga a vezetőség elnevezte magát hű és értelmes rabszolgának, amit a Máté 24:45-ből egy példázatból csak úgy kiragadtak, ugyanis az akkori vezető elnök felesége azt a bátorító gondolatot adta az ő urának, hogy hát olyan vagy, mint a hű és értelmes rabszolga. És hát ez így egy cím maradt annak a vezető testületnek, akik igazából ő irányítja az egész szervezetet, és akik benne vannak. Óriási hierarchia osztály alakult ki, több mint 6 lépcsőben irányítják a rendszert. Tehát a legutolsó testvérig, aki melletted ül esetleg az alkalmon, de különben egy besúgó, egészen odáig, aki az egész világ körüli tanítási rendszert irányítja. Olyan szinten, hogyha kell, akár órára pontosan a világban, mindenhol egyszerre ugyanazt a kiadványt, ugyanazzal a móddal tanítják. És ebben is hasonlóak az új világrend kialakuló rendszeréhez. Keresztény módszertant próbálnak mindenben erőltetni, hogy hogyan valósítsd meg. Egy keresztény szientológia, így is meg lehetne őket fogni, hogy mindenre megvan a kis módszerük, mindenre megvan a kis kiadványuk, minden ószövetségi könyvet meg lehet általuk tanulmányozni és tanítani katekézisben, ami azt jelenti, hogy kérdés-felelek egy irányított módjával, amivel valójában agymosást végeznek az illetőm. Tehát egy bekezdés után megkérdezik célzottan, hogy ugye te is azt olvastad, ami ide van írva, úgy, ahogy én gondoltam. És hát próbálj meg más mondani, és kint találod magad. Ez a kizáró és a bezáró szolgálat, ez már ismerős, szerintem már beszéltetek itt erről, és a gyülekezetünkben is hallottuk, hogy egy ilyen szekta alapvetően úgy működik, hogy először is bezár téged. Azt mondja, hogy figyelj, csak így kerülhetsz be, és minden más kint az a halálodat várja. És ha bekerültél, akkor ezeket szigorúan be kell tartanod, és komoly feltételei vannak annak, hogy bennmaradj. Tehát az se könnyű, hogy valaki bekerüljön, és az se könnyű, hogy bennmaradjon. Precíz a szóhasználatuk például. Sokszor alkalmaznak ilyen különben nagyon komoly pszichofegyverekként használatos. Aki járatos pszichológiában, az már tudja, hogy az agymosást ezeken keresztül is lehet végezni. Hogy mindig ismétlődnek bizonyos szavak, amikre mindig ugyanazt kell gondolni. Például, ha neked kiiskolázott a lelkiismereted, akkor az majdnem azt jelenti, mintha a Bibliában lenne egy új szíved. De igazából teljesen más jelent. Azt jelenti, hogy sokat olvastad a törvényt, és tudod, hogy mit kellene tenned. Természetesen nem lesz rá erőd. Ilyen az erkölcsi irányadó mérték, amit arra használnak, amit az Ószövetségben, a törvényben látunk, és kicsit így kicserélik az újszövetségi, nem törvényekkel, mert ugye azok nincsenek, de erkölcsi irányadó mértékekkel, és gyakorlatilag átemelték az ószövetségi törvényeket ebbe a törvénykező rendszerbe egy brilliáns csellel. Isten előtti helyeselt állapot a cél, hogy megfeleljünk Isten előtt, és nem találkoztam tanúval, aki azt mondta volna, hogy bátran indulok és megállok az Úr előtt. Nagyon gyorsan építkeznek, ez egy ide nem vágó részlet, de nem tudom miért különben. 3-4 nap alatt fölépítenek egy 500 fős kongresszusi központot, és igazából semmi okuk nincs rá, hogy ilyen gyorsan csinálják, biztos csak a politikai meg látványverés miatt, de hát ilyenkor tudni kell, hogy 3 és 500 ember közötti létszámmal dolgozik az egész a tömeg, hogy létrehozzák ezt a látványos dolgot, amit aztán királyságteremnek neveznek el, ami nem templom vagy gyülekezeti hely, hanem az eljövendő királyságnak, amit majd látni fogjuk, hogy ez az új világ, annak a kis előbástyája. Óriási kúriát építettek Ábrahámnak és Illésnek, hogyha majd visszajönnek, akkor legyen hol lakniuk. És most ott a vezető testület lakik természetesen. A szolgálatuk központjában a királyság jó híre áll. És ezt nagyon sokszor hangsúlyozzák, hogy miért jött el Jézus? Hogy a királyság jó hírét prédikálja. Magyarán azt, hogy eljövendett ugye az Istenek országa, eljövendett a mennyek országa közétek. És ezt úgy értelmezik, hogy a királyság van a központban. Hogy eljön majd az a világ, ami egy idillikus emberi társadalom, egy olyan kongregáció, egy olyan politikai rendszer, amiben nincsenek betegségek, nincs fájdalom, nincs cigarettacsik, nincs semmi, ami téged zavar. És alapvetően ez egy veszettül humanista elképzelés, hogy Isten azt szeretné, hogy neked ne fájjon a cipőd, hogy téged ne nyomjon semmi, hogy te érezd jól magad, és Isten a segítségedre siet. És ezt a királyságot, amit mindig is akart, ezt most neked fogja adni. És fogalmuk sincs, hogy ez micsoda, mert egyenesen az új világrendbe fog belépni az emberiség történelme, amiről ők meg vannak győződve, hogy az lesz az a királyság, amit az Isten ígért. És ha csak erre gondolok, akkor a bőr feláll a hátamon, hogy valaki, aki úgy indul, hogy megtagadva mindazt, amit itt a Földön talál, minden szenvedést és sikertelenséget, Isten felé fordul, és utána elvezetik őt úgy, hogy észre se veszi, hogy hány órakor mi történik. Egy olyan rendszerbe, ami boldogan önként fogja szolgálni az ördögi világbirodalmat. Hihetetlen ördögi és démoni erők működnek közre, és úgy, hogy közben a gyönyörűség, kedvesség, csillogás látszatát kelti végig. Úgy, hogy végig a Bibliát olvasod, egy más fordítást, ferdítést, de azt hiszed, hogy a repülőd az úti célnak megfelelően halad, és aztán valami történik. De nem úgy, mint a filmekben, hogy megjelenik a terrorista, és akkor most aztán megfordulunk, hanem szépen elbújik a pilóta fülkében, hogy ne tud megakadályozni. És természetesen ez így működik a szellemi háborúban. De mi tudjuk az ördög fondorlatosságait. Azt mondja az írás, és nekünk megvannak a szellemi fegyvereink. Mi, akik világosságot nyertünk, mi segíthetünk némelyeken, hogy aztán kezet fogjunk velük, és az Úr is kezet fogasson velük. És ez nem eredményes, ez hatalmas. Ez hatalmas. Hamis jóslatokat gyártott a szervezet, hogy visszatérjek a szervezetekre, annak kapcsán, hogy mikor fog visszajönni ez az áhított világi, vagy a földi királyság. 1914. októberébe kezdték el ezt hirdetni először. Olyanokra alapozván, hogy hát látjátok, hogy már a szöges drótot is létrehozták, és az automata biztosítékot. Ennek kapcsán nyilván tudjuk, hogy közel a vég. Most ha valaki ezt tényleg elhiszi, akkor láthatjuk, hogy mennyire mély agymosásban kell részt vennie. Az amúgy teljesen ártalmatlan és éber elmének. Aztán tovább folytatták. Miután nem valósult meg ez a jövendőlés, utána azt mondták, hogy hát igen, eljött. mit kell mondanunk ilyenkor? Ja, igen. Azt kell mondjuk, hogy láthatatlanul jött el. Jó? Tehát itt van, nyugodjatok meg, semmi nincs elveszve. Itt van az Úr Jézus, de láthatatlanul. Jó? Tehát ővé a trón, ővé a királyság, 1914-től. láthatatlanul uralkodik. Jó, ezt értjük? Na, ott hátul is, értjük? Jó, jó, jó. Aki nem érti, nyíljon az ajtó, őrök. Köszönöm. Rendben. Folytatódott ez a bátor kampány. 1915-re mondták, hogy na most aztán tényleg az úr megmutatja, hogy miért jött el. Nem. 18-ban. Sem. 20-ban. Sem. 1925-ben sem. 1941-ben sem. 1975-ben sem. Soroljam. Jó, még egy van. 1994-ben sem. És ezek publikában vannak, tehát elmész akár a Széchenyi István könyvtárba, meg tudod nézni az összes régi kiadványt. Van egy drága testvérünk, Szalai András, aki képes volt ezt végigolvasni, és Isten legyen hála érte, írt egy óriási könyvet ezzel kapcsolatosan, amiket talált. Ő az apologia.hu weboldalt is különben üzemelteti, és nagyon sok hasznos irodalmat találtok róluk. Mi van a jövendőmondással? Hát nem azt mondja az írás, hogy aki jövendőmondó, az kövesztessék meg 3 Mózes 20-27-ben? Nem? Vagy mi van az áprófétával? Nem azt mondja 5 Mózes 18-20-ban, hogy kövesztessék meg? Nem, biztos nem azt mondja. Mást értenek az alatt. Biztos az írók. Jó. A tanításokat folyamatosan kiigazítja a szervezet. Egyszer állított valamit, mint hogy látjuk a proféciákkal kapcsolatban is. És ezt aztán időre megváltoztatják. És van egy nagyon érdekes írás, ezzel kapcsolatosan pont az előbb említett könyvből. András összegyűjtötte ezeket a tévedéseket, és most csak egyet szeretnék felolvasni közülük, hogy az új szövetség mikor lépett érvénybe, szerintetek. Na most 1880-ban azt mondták, hogy még nem, majd lesz. 87-ben igen, már életben lépett. 1909-ben, hát nem, majd most. 1935-ben, igen, de csak egy bizonyos csoport számára. Most ezt úgy magyarázzák, hogy hát ugye az igazság olyan, mint a világosság, hogy egyre fokozatosan világosodik, ugye? Mint a hajnal, aztán egészen a délig. Ezt Példabeszédek 4.18-ból olvassák, és ez egy gyönyörű vers, de itt nem ezt látjuk megvalósulni. Amit itt látunk a szervezetben az, hogy kapcsolgatják a lámpát. Tehát nem az van, hogy szépen fokozatosan hozzáadódnak az igazság részletei, hanem egyszer csak igen, egyszer csak nem. És aztán azon találod magad, hogy kapaszkodnod kell az éppen aktuális újságban, az Őrtorony magazin legfrissebb számába, hogy megtudd, hogy mi az aktuális igazság a jövőddel kapcsolatban. És ez is egy kapocs, ami húz téged a szervezethez. Jó. Azt írta egyszer, hogy az ENSZ lenne a véres fenevad jelenések 17-ben, de aztán nemrég kiderült, hogy 9 évig maga a Jehova tanúja, a Jehova tanúi szervezet is, a nyilvános információs irodájának volt a része az ENSZ-en belül. Tehát itt egy kis ellentmondást találtunk. Ha már ennyire beleértük magunkat az új világba, akkor engedjétek meg, hogy gyorsan megnézzük, hogy az új világgal kapcsolatban, ami az a sorozatnak a részeként itt most kapcsolódunk, mit lehet elmondani. Először is várják a földi királyságot. Nem a mennyei királyságot várják, a földi királyságot várják. Igazából, amiről a Biblia a millenniumról tesz említést, ők ezt várják. És szó szerint úgy nevezik, hogy új világ. Jó? Tehát nem azt mondják, hogy majd a millennium, vagy majd az 1000 éves földi királyság, hanem az új világ, amit most már a hírekben is úgy ecsetelgetnek, természetesen világi szekuláris politikusok, hogy az új világrend. Jó? Tehát itt egy nagyon-nagyon finom összemosást látunk. Azt is látjuk, mint az új világrendnek egy részei, hogy nagyon félnek a szervezettől. Oké? Tehát ez kicsit hasonlít a kínai társadalomra, diktatórikus rendszer természetesen, és jobban félnek a vezetőktől, a szervezettől és a kirekesztéstől, mint magától, az Úr Istentől. Ide vezeti el őket a rendszer. És ebben is hasonlóak az új világrendhez. Mindenki félni és rettegni fog. Van egy megfelelőség az életükben, meg kell felelniük ezeknek az elvárásoknak. Mint ahogy a jelenések könyvében is látjuk, hogy ha valaki is ellentmond akkor annak ott és mind statáriumgal véget kell vessen az életének valaki. Megszeretik a rendszert. Ez a legdémonibb az egészben. Tehát, hogyha ott vagy, akkor megszereted a rendszert egy idő múlva, és ok nélkül is ragaszkodsz hozzá. Erre semmi racionális magyarázat nem elegendő, hogy ezt megértsük. Jó? Tehát beszélsz egy Jehova tanújával, és ott van mögötted 745 teológus professzor, és mindent tudtok az írásról, és órákon át beszéltek az igazságról, és aztán azt mondja, hogy figyelj, én nem tudom, hogy miért, nem tudok válaszolni a kérdéseidre, de én akkor is úgy döntök, hogy ezt választom. És ebben is látszik, hogy hihetetlen démoni rendszer. Egy lelki kötődést épít ki, egy gyakorlatilag őket teljesen kisemmiző és átverő rendszerbe. Önkéntesen és hálásan szolgálnak ennek a rendszernek. Ez is az új világrendnek egy érdekes árnyoldala. Ott is mindenki örülni fog, hogy végre el lettek takarítva a roncsok, és most állhatunk neki a szép új jövőnek. És most a végére tartogattam a legdurvábbat. Na jó, még egyet előre veszek. Utolsó előtti. A rendszer. Jó? A rendszer, ahogy lassan átfordul, ahogy a repülőgép a példázatomban. Alapvetően a szervezet egy hihetetlenül precíz gépezet, amihez nagyon-nagyon hasonló az új világrend. Az új világrend az elindult, ahogy a sorozatban hallottuk már ősrégen. És ahogy láttuk, nagyon sok erőszakos próbálkozást tett az emberiség történelmében, hogy megvalósuljon. És mindig falba és kölcsönhatásba és legyengülésbe ütközött a háborúkkal kapcsolatosan. De most nem így fog menni. Most nem kell küzdeni. Most szép lassan fordulunk át. Előbb mindenki megnyugszik, senki nem vesz észre semmit. Úgy, ahogy a mikróban a béka megsül, a szép lassan csináljuk. Nem a mikróban, a lábosban, mindegy. De hogy hihetetlen óvatosan és szépen lassan. És ez most meg fog valósulni. Úgy, ahogy itt modellezi, ahogy modellezve is látjuk a Jehova tanúinál. Akkor jön a legutolsó, amit nem fogtok kitalálni, hogy micsoda. A következő új világot, ezt a földi paradicsomot elhozó uralkodót ők már most szeretik. A következő generáció itt a földi történelemben, aki meglátja ezt az új világot, az várja a Jehova tanúi között, hogy megjelenjen ez az alak, és hogy tisztelje és szeresse őt, akiről azt hiszi, hogy Jézus Krisztus. 180 fokot elfordult a gép, és az uralkodót úgy hívják, Antikrisztus. Milyen az életük? Jehova tanúinak. Szolgálnak, szépen öltöznek, nyakkendőbe, szoknyába, harisnyába, cipőbe, minden a tökéletes megfelelőségre törekedvén. Különböző zsargonokat használnak keresztény mintára. 120 kérdésnek kell megfelelni ahhoz, hogy bekerülhess ebbe a rendszerbe, amit több napon át tőled kérdeznek előjárók és vezetők. Hogyha kiközösítettek, akkor ez a rendszer vissza fog szívni sokakat. Én ismerek sokakat, akik kikerültek, és aztán visszaszívta őket a rendszer egy démoni lelki kötődése. Mert ott vannak a testvéreik, mert nagy és színes, biztonságos rendszer. Én nem tudom. Én hiszek abban, hogy ez szellemi. Abszolút. És a kiközösítéssel még nem ért véget. Még akkor is, hogyha a kiközösítés után akár egy egész évig nem beszélhetsz a testvéreiddel, akkor sem, amikor kiközösítettek, de amikor vissza akarsz jönni egy évig, meg kell feleljél, és mutatnod kell magad, hogy te egy rendes és tiszta életet élsz. És aztán lehet, hogy visszafogadnak. Persze, hogy visszafogadnak, hát ez volt a cél, hogy beépülj te is, mint egy sejt. Amikor benn vagy, és az életüket éled, akkor olyan vagy, mint a vámszedő. Én olyan voltam. Imádkoztam, és megijedtem. Hát ez a vámszedő imája. Hát hálát adok azért, hogy én nem vagyok olyanok, mint ők. Hát olyan vagyok, mint egy farizeus. Jézus, segíts! Olyanok, mint a vámszedők. És ha ilyen vagy, és elég őszinte vagy, és szembenézel azzal a pár évvel, ami előtted áll, és aztán azzal az örökké valósággal, ami még azután következik, akkor bátorítalak arra, hogy nézz utána a dolgoknak, és találd meg az igazi szabadítót, akiről már nem soká beszélek. Jó? Tehát javattanú életük szomorú. Besúgó rendszert működtetnek, szántóföldi jelentéseket adnak le a keresztény szolgálatukról. Ha például 50 órát szolgálsz egy hónapban, akkor kapsz egy kis kitüntetést. Hogyha szolgálsz 80 órát egy hónapban, természetesen erről jelentést kell adjál egy különböző A78-as papírformulátumon, amin megjelölöd, hogy kivel beszéltél, melyik nap beszéltél, mit adtál neki kölcsön, irodalmat, hová jutottatok, hol lakik. Ha 160 órát dolgozol az Úrnak, akkor te misszionárius lehetsz. Jó? Önként és dalolva, különben nyílik az ajtó, teremőrök. Teokratikus szolgálati iskolát üzemeltetnek, amiben egyfajta kiképző jelleggel, heti rendszerességgel mindenki megtanulja azt a fajta a gondolkodásmódot tanítani a többieknek, amit tudni kell. Ingyen természetesen és hálásan, hiszen ezért se kell fizetni. Nem katonáskodnak, megtagadják a katonai szolgálatot, tartózkodnak a vértől, tehát semmiféle vérátömlesztést, vagy véradást, ne adj Isten, nem hajlandók se adni, se kérni, mert hogy ez a írásban megvan adva. Még ha valakinek a halálával jár is. Nincsenek ünnepeik, hiszen mindegyiket visszavezetik valami pogány ünnephez. Egyedül a húsvétot tartják meg, de azt is csak úgy, hogy egyszer egy évben az úrvacsorának megfeleltetve, tehát az úrvacsorát ők húsvétkor tartják, és aztán nem. Amit mi úrvacsoráként végzünk, és amit mi részt veszünk, az csak az a 144 ezer kiválasztott, akiből már csak körülbelül 3 ezer ér az egész földön, teszi. A többiek csak ülnek és nézelődnek, és ezt teszi ki a jelenlevők 99%-át körülbelül. Elhatárolódnak a világtól, és emiatt, mint ugye szekta, nagyon nehéz kiválni tőlük, hiszen nem igazán tudsz nekik segítséget nyújtani, és nem igazából tájékozódhatnak. Az internet meg van nekik tiltva, hiszen az is a hamis démoni világbirodalom egyik óriási eszköze. De természetesen ettől függetlenül világi életet élnek, tehát ugyanúgy megnézik a bármelyik pletyka magazint, vagy tévéműsort, ha éppen nem csípik őket nyakon. Jelszavuk, fejleszd ki, utánozd, légy hasonló Istenhez. Fejleszd ki tulajdonságokat, mint Jézus. Utánozd a nagy mestert. Jó? Tehát nem arról van szó, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Jézus Krisztus, hanem én utánzom, mint valami cirkuszi majom. De igazából nem erről van szó az írásban. Az ördög az, aki másolja különben Istent, észrevettük? Az ördög az, aki azt mondta, hogy hasonló leszek, mint a magasságos, oda teszem a székemet. És arra nem gondolt, hogy Isten valójában milyen. Le akarja másolni a hatalmát, le akarja másolni a tekintélyét, az erejét, de a kedvességét, a kegyelmét, az irgalmát, ezt még csak meg sem meri nézni, és természetesen, hogy távol tartja tőle magát. Máté 4-ben láttuk, hogy mennyire brutális ez az ördögi rendszer, ahogy Jézus megkísértetik, és ördög használja ezeket a másolatait az írásból. Jó, tehát van egy agymosás, a kérdés feleletes pszicho hadviselésben, amit a kiadványokon keresztül művelnek. És nagyon sokszor vezeti szinte ugyanazokkal a szavakkal ez a szellem az embert. Nem érzel hálát, hogy az Úr ennyi jót tett veled? Vajon? Te nem tennéd meg azt is, amit az Úr megtett veled? És az emberben lelkiismeretfurdalást támasztanak, és így manipulálják, hogy olyan dolgokat tegyen meg, amiket ő át se gondolt. Irányítottak a kérdéseik, és sokat nem, de azt hiszem egyet érdemes megnézni. Most föllapozom Jézusról alkotott véleményeiket, és sok esetben, ugye, ahogy mondta, maga a kérdés is irányított, tehát eléggé deklarálják, hogy miről is lehet beszélni. Egy fejezetet így kezdenek. Honnan származott Jézus? Jó? Tehát az, hogy ő származtatjuk, az már eleve deklarálva van, az már eleve adott. Jó? Kérdés, hogy honnan? Milyen ember volt Jézus? Jó? Tehát nem kérdeztük meg, hogy ő ki volt. A kérdés az, hogy valóban azt mondta Isten, hogy a kertnek egyetlen fájáról se egyél? Ugye, hogy csilingel a fülünkben? Mindaz, amit már az ördögtől hallottunk. Vajon az elsőszülött fiú egyenlő Istennel, ahogy némelyek hiszik? A Biblia nem ezt tanítja. Ahogyan az előző bekezdésben láttuk, a fiú teremtve lett, amiből logikusan következik, hogy volt kezdete. És erre majd megint visszatérünk, de kicsit előreugrottam egyben. Hogyha megtértél, akkor nagyon hamar szemet szúr nekik, hogy veled valami baj van. Hogyha a szellemmel jársz, akkor kíméletlenül ugyanazok a szavak csengenek a füledben, mint amit Jézusnak mondtak. Örök van benned! Miket beszélsz? Velem ez történt. Mikor hála Istennek megismertem az Úr Jézus szabadítását, akkor még egy egész évig Isten kegyelméből nem voltam kirekesztve közülük. És ezt mai percig nem értem. Visszajártam hozzájuk szolgálni, és megvolt ez a kapcsolatom és lehetőségem. És amikor beszélgettem velük, akkor ugye ez, egyből ez a válasz jött, hogy és persze óvatosan, tehát mit szólsz ehhez a Biblia vershez, mondtam így egyiküknek, hogy azt mondja Jézus, hogy ha már a szívedben elkövetted a bűnt, akkor gyakorlatilag olyan, mintha meg is tetted volna. És a Biblia verseket nézegettem velük, amik így vezettek volna egy irányba. És a rendszer úgy kiiskolázza őket, hogy rendszeridegen üzeneteket kapok tőled, János. Válaszokkal irányítottak engem a vezető vének elé, akiket hála Istennek mindig valamilyen módon megelégítettem válaszaimmal, és aztán tovább szolgálhattam közülük, míg aztán tényleg kizártak, de ezzel még nincs vége a pályafutásnak. Szóval ördög van benned, hangzik, hogyha szellemtől beszélsz, ha megvalósítod azt, ami az írásban van, és ha benn vagy, az életed olyan, hogy azt hiszed, hogy a Bibliát olvasod, mert különben van egy saját Biblia ferdítésük. Azt hiszed, hogy a sok idézetet olvasol a kiadványaikban, akkor ismered az írást. Azt hiszed, hogy megéled a Bibliát, mert megvan a közösség, mert megvan az ima, mert megvan a Bibliád, mert Jézus ott van az életedben, és mert szolgálsz, és bemerítkeztél, és a húsvétot is megtartottad, és a megtérésem is... És ezzel kapcsolódott, mikor mindezeket én láttam, hogy megvan az életemben, de nem működik az egész rendszer. Hiányzik belőle a Szent Szellem, hiányzik belőle a tűz. Ami van, az avitta spor. Ami van, az keserűség. Ami van, az munka. És nincs közösség, nincs békesség Istennel. A Szent Szellem gyümölcsei. És amikor láttam, hogy a testvérem, aki akkor járt a bibliaiskolába, Este 10-11 órakor hazatévet a bibliaiskolából, mivel este 10-ig voltak órák, ugye? Önfelett áradt arra, hogy hú, most mit tanultuk? Hát ki hitte volna, hogy Róma 9-5, juppi, jihá! És én ott álltam, és azt mondtam, hogy ez mi? Úgy értem, hogy én ezen dolgozok, testvérem. Én ezen, tudod, hány órát fáradok egy nap? 27 és 28 között fáradok egy nap ezen, hogy ezt megvalósítsam, amiről te egy árva erőfeszítést nem teszel, és neked ott van. És azt hiszem, hogy fontos a bizonyságunk, hogy hallják, lássák, és értsék azt, hogy van élet a szervezeten túl, és ez hogyan valósul meg. Megszereted a szervezetet, ezt már említettem, hogyha benne vagy, és nem érted, de öntudatlanul is azt választod, hogy mellettük teszel voksot. Olyan vagy, mikor bent vagy, mint egy krumpli. Ettetek már krumplit? Olyan fanyar, koszos. És tudom, miről beszélek, és nem szidok senkit. De amikor azt mondják neked, hogy hát légy narancs, és krumpli vagy, akkor nehéz helyzetbe kerülsz, hogyha ezt évtizedeken, életen keresztül kell műveljed. Amikor mondják a krumpliknak, hogy legyenek narancsok, akkor az olyan, mint amikor Jehova tanúi között ülünk, és próbáljuk a tisztátalamból előfacsarni. De nincs. Jobb 14:4. Ki adhat tisztát a tisztátalamból? Senki! Jó? Ott a válasz. Senki! Nem kell többé küzdeni. Nem kell. Említettem a könyvüket. Jó? Térjük ki a könyvükre. A könyvük, ez úgy néz ki, mint a Biblia. Na jó, megint egy hasonlat, megint egy nagyon fekete borító, fehér lapok. Jó? És ha kinyitod, akkor ilyeneket találsz benne, hogy Ézsaiás, Lukács, jó? Efézus. Tehát ilyeneket találsz benne, és az elején azt találod, hogy új világfordítás. Jó? Már a Bibliájukon is rajta van, majdnem azt mondták, hogy új világrendfordítás, de ezt azért szerintem nem merték. Hogyha kikerültél a rendszerből, akkor, és úgy, hogy eleged lett belőle, akkor megfacsarodtál, megfanyarodtál, és megutáltad a Bibliádat, ami nem adott neked életet. De ez egy kamu Biblia volt, amit te megutáltál. És ez is egy óriási fegyvere ennek a rendszernek, hogy akiket kinevel, mint ahogy az írás a farizeusokról mondja, hogy mérföldeket gyalogoltok, hogy valakit tanítványatokká tegyetek, és aztán hétszerte rosszabbakká lesznek nálatok. És erről van szó, hogyha megpróbáltad ezt a törvénykező, szépnek és ígéretesnek tűnő életet, és nem működött, akkor valójában te a kereszténységtől fordultál el, és lehet, hogy nem. De az esetek többségében ez valósul meg. Én azt láttam, hogy akik kijöttek, azok elmentek nagyvilágá, festették a hajukat is, és nem is akartak hallani Istenről, mert ők már megkóstolták ezt a tálat. De figyelj, ez egy Mikulás csoki volt, üres volt belül, ez csak egy dísz volt, ez csak egy álca volt, egy átverés. És mivel tudjuk, hogy szellemi háború van, ezért ha ezt megjártad, akkor tudd, hogy mindennek oka van, és ennek is. Nem véletlen, hogyha itt vagy, akkor kijöttél a szervezetből, mert a Istennek terve van az életedre. Meg fogod tudni, hogy mi az. A Szentírás, ahogy ők látják, dogmatikus. Jó? Tehát ez egy kategória, ezt tudni kell, hogy ők előbb elhatározzák, hogy mit kell gondolni, amikor egy bizonyos témáról beszélünk, és úgy hajlítják a mondatokat, és magát a magyarázatot is, hogy az úgy megfeleljen annak, amit ők szerettek volna belőle kihozni. utólag készült emiatt ez a Biblia fordítás, tehát mondhatjuk, hogy elfogult minimum. Ami a legszembetűnőbb, sok kis csűrcsavaron túl, az főleg az, hogy a Jehova nevet, amiről már beszéltünk, hogy egy műszó, és biztos, hogy nem Istennek az egyetlen neve, már ha ilyen létezik, önkényesen és kéretlenül 237 helyen minimum belepréselték a Bibliába, pontosan azokra a helyekre, ahol az írás Jézusról beszél, főleg az Új Szövetségben, nyilván, hiszen az Ószövetségben valószínűleg ott volt már eleve. Jó? Tehát ők hivatkoznak is egy állítólagos híres, különben hírhet, Westcott és Hort féle fordításra, ami nyilván egy hasonló társa démoni gondolkodás mellett kicserélte ezeket a szavakat. És itt tudnunk kell, hogy ott eredetileg a Kyrios, magyarul úr állt, és ők kicserélték a Jehovára, amit azt mondják, hogy hát az is az úrat jelenti, ugye, mert az Adonáj, vagy a Jahve lehetne, de hát úr, nem? Nem? De hát óriási alanyi tévedésben van részük, hiszen az úr Jézus Krisztus, és nem az Úr Isten, az Atya, aki az Ószövetségben, a csipkebokorban megjelent. De aztán később erről még egy röviden beszélünk. Jó? A másik téma, amit említettek, lecserélték a crux szavakat a Stauroszra, amit tőlük senki nem kért. Ők mégis dogmatikusan ezt választották. Ez magyarul annyit jelent, hogy ahol te régen keresztet olvastál a Bibliádban, most ott náluk megjelenik a kínoszlop című szó, ami a crux görögül kereszt volt eredetileg, azt néhány hivatkozásra alapozva, tehát néha, amikor az írás az esetek 4-4-4%-ában cölöpöt jelent, amit cölöpnek írt néha Pál, mint Stauros, azt mindenhol lecserélték, ezzel is ugye elkülönüljenek az állítólagos hamis kereszténységtől. Vannak ilyen zavaros szócserék, például, hogy a paradicsomban velem leszel, amit a Latornak mondott, azt mondják, hogy ugye mondom neked ma, hogy velem leszel a paradicsomban, és hogy ebbe belemagyarázzák, hogy hát ezt a azt nem úgy értette, hogy ma vele leszel, hanem úgy értette, hogy hát ma mondom neked, hogy velem leszel a paradicsomban. Gyakorlatilag sok értelme nincsen. A Róma 9.5 a legdurvább ilyen cserélésük, ahol Pál arra utal, és azt a rövid himnuszt zengi, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus, az örökké áldandó Isten. És valami ilyesmit tesznek oda helyette, hogy egy kis vessző bekerül a mondatba, és mindjárt kicseréltük az egész mondat értelmét. Nyilván azért, hogy senki ne jusson üdvösségre. Ezt most ti nem tudjátok, mert ez csak nálam van, Róma 9.5. Övék az ősatyák, és tőlük származik Krisztus, a teszt szerint, pont, következő mondat indul, Isten, aki felette van mindeneknek, áldott legyen örökké. Ámen. Én nem látok itt semmiféle meghatalmazást, tanúsításokkal, hogy ez kikérte tőlük, hogy véget vessenek egy mondatnak, mert én nem hiszem, hogy ők így élnének, hogy a mondataikat itt-ott megszakítják pontokkal. Tehát nem így élünk általában, jó? Tehát ilyeneket mi nem csinálunk, jó? És egyebek, amik mind arra vezetnek, hogy ne térjél meg, jó? Hogy ülj tovább a repülőn, hogy olvasgassad a kis műzli zacskódat, és hogy várd meg, amíg a géped leszáll valahol. Vagy lezuhan, most már mindegy. Azt hiszem, ennyit a könyvükről elég. Ha még érdekel, akkor itt a végén meg lehet nézegetni egy ideig. Jó? Tévedések a tanításaikban. Jó, belefér meg az időbe egy kis tévedés? Ha? Tévedhetünk? Tévedjünk? Jehova tanúi tévedéseit szellemesen Jehova tanainak hívják, jó? Tehát ezt meg kell jegyezni. Jehova tanúi és Jehova tanai. Jó, ez a kettő, ez külön fogalom. Először is a kereszt. Miért erről a kis piti témáról beszélünk? Azért, hogy mindenki lássa, hogy az előbb említettem ezt, hogy kicserélték a kereszt és kínoszlop szavakat, hogy alapvetően nagybetűkkel dölt dőlten és kiemelve azt mondják, hogy őt a Biblia érdekli legjobban. Hogy őket egyedül a Biblia az, ami megalapozza. És itt látunk egy aprócska kis kérdést, ezt a keresztet, ami fölött átsiklunk, és megnézzük, hogy egy ilyen kicsi témában sem a Bibliára támaszkodnak, hanem inkább az ő elképzeléseikre. És ezáltal megkérdőjeleződik az egész tekintélyük, mint komoly bibliakutatók. Jó? Tehát én ezt általában föl szoktam dobni, mint egy kicsi kérdést. Jó? Tehát ez olyan dolog, hogy ha te elmész egy autókereskedésbe, és aztán megkérdezed, hogy igen, és ez mivel megy ez az autó, benzinnel vagy dízzel, és akkor azt mondja a tulajdon, hogy hát nem tudom, én nem tankoltam bele, szerintem sárgarépa lével mehet, hát otthon is azzal megy minden. Jó, tehát biztos, hogy nem fogsz nála venni autót. Most egy ilyen kicsi kérdésben, hogyha nem látunk tisztán, és nem kapunk értelmes választ, akkor nyilván nem bízzuk oda az életünket sem. És most tényleg, most kereszt vagy kínoszlop, nem mindegy. Nem mind, különben nem kardinális kérdés, azt megint hozzáteszem. De nézzük meg, hogy a Bibliában ez hol jelenik meg, jó? Tehát anélkül, hogy lenne görög iratunk eredetiben, hogy lássuk, hogy most tényleg milyen szavak szerepeltek, anélkül tudjuk, hogy a rómaiak tipikus kivégző eszköze a kereszt volt. Hogyha kritikusan gondolkozunk, és ezt ajánlom mindenkinek, hogy ne szkeptikus legyen, hanem kritikus legyen, jó? Tehát mindennek legyen egy oka, mit miért teszünk, lehetőleg. Akkor azt látjuk, hogy János 20-ban így szól Tamás. A 25. versben. Ezt most az ő fordításukból olvasom direkt, hogy aki rendszerazonos szavakat szeret, az hallja az ő könyvéből, jó? Ha csak nem látom a szegek nyomát, és ujjamat nem dugom a szegek nyomába, nem hiszem, hogy Jézus feltámadt. Ezt mondja Tamás, a hitetlenkedő. És itt egyedül arról van szó, hogy itt egy korabeli első számú beszámolót és szemtanút látunk nyilatkozni. Jó? Ő azt mondja, ami az ő fordításukban is szerepel, hogy ha csak nem látom a kezén a szegek nyomát, és ujjamat nem dugom a szegek nyomába, ez azt jelenti, hogy a kezén keresi a szegek nyomát, ez azt jelenti, hogy szegek legalább 2, és nyomát legalább, mennyi? Jó, hát több szeg, most hány sebet ejthet, egyet vagy kettőt, a két kezén mindenféleképpen 2 sebe van, de a lényeg, hogy a szegből 2 volt minimum, jó? Tehát szegek nyomát, nem szeg nyomát, vagy nyomait, ugyanis, hogyha kínoszlopon vagy, akkor egy szög lukasztja át a tenyeredet. Tehát akkor a szeg nyomát kerestük volna a kezeim. Ha a szegek nyomait keressük a kezein, akkor minimum 2 szög volt, vagy tévedett az a több száz ember, aki aztán másolta papírról papírra, és egyetlen egy ember se gondolt erre, hogy ja, hát ez nem így van. A másik apró részlet, hogy Jézus tábláját a keresztje fölött nem a kezei fölé, hanem a feje fölé tették. Jó? Ez is nyilvánvaló a Bibliában. Ez a Máté 27:37. Az ellene szóló vádat is a feje fölé erősítették, amire volt írva, ez Jézus, a zsidó királya. Különben a keze fölött kellett, hogy legyen, mert különben nincs értelme a kommunikációnak, ami ugye a Bibliában megvalósul. És más kell gondolnunk. De hogyha mindig más kell gondolnunk, mint amik meg van írva, akkor fölmerül a kérdés az, hogy akkor ki értelmesebb lény? Mi? Vagy az Úristen, aki ihlette az írást? Mert hogyha egy értelmes lény, akkor egy az, hogy tud beszélni és kommunikálni, a kettő az, hogy meg tudja értetni magát velünk, és olyan nyelvet használ, és olyan szavakat, amik azt a gondolatot fogják közölni, amit ő szeretne. Jó? Tehát ez egy lényeges kérdés, ahogy a Bibliát megközelítjük. Na, akkor térjünk kardinálisabb kérdésekre. Nem hisznek a mennyben például. Azt hiszik, hogy csak 144 000 kiválasztott, vagy felkent személy kerülhet be. Nyilván miért van ez kiélezve? Hát azért, mert ez egy démoni rendszer, és a cél az, hogy minél többen az új világrendbe csúszanak át, azok közül, akik különben tiszta szívű Isten kereső hívők lennének. És ha nincs menny, ha van földi királyság, akkor azt keressük és ezt várjuk. Jó? 144 ezer kerül a mennybe, és ezt magyarázzák például Lukás 16, ja nem, bocsánat, ez a pokol, a mennyet, és a 144 ezret pontosabban magyarázzák Jelenések 7 és 14. fejezete, amiben arról van szó, hogy van egy 144 ezer fős zsidó csoport, akik egy különleges dalt énekelnek az Úrnak, és hát nyilván a mennyben vannak, tehát ők a mennybe kerültek. Most azt viszont nem tudják megmagyarázni, hogy utána miért látunk a Jelenések könyve 7., tehát ugyanabban a fejezetben, miért látunk egy nagy sokaságot, amit senki emberfia meg nem tudott volna számolni, mindenféle népből és nemzetből, tehát pogányság a mennyben, ott. Hát ott. Hát ott hogy? És hát ugye erre az a csűrcsavar válasza, hogy hát igen, a 144 ezer a mennyben van az Úr előtt. A nagy sokasság a látóterében van, jó? Tehát ott a menny, tehát a mennyből nézünk, és akkor ott látótérben van. Tehát a mennyből nézel, akkor látod őket. Jó, azt érted? Ha nem érted, akkor gondban vagy. Nem hívom az őröket, most már tudod magadtól, hogy mi a dolgod. Jelentkezz magadtól, jó? Számomat tudod. Jó? Remélem a legjobbakat. Isten királyságát prédikálják, ezt már ugye mondtam, egy új földi világkormányzatot várnak, ez is egy tévedés, emberi vezetéssel, és azt hiszik, hogy Isten ugye a menedzsere ennek az egésznek, aki tényleg egy építés-beruházási projektmenedzser, akinek ez volt a célja, hogy létrehozzon egy ilyen brilliáns világot, amiben aztán ezek a hűséges tanúk eltakarítják a romokat, és a sok hullát, és aztán ők megépítik ezt a rendszert, és ehhez ragaszkodnak, és várják, szeretik. Isten neve Jehova, ezt ugye említettem, azt viszont nem, hogy Máté 6. fejezetében látjuk az Úr imáját, és ott Jézus nem a Jehova nevet használja, miért nem, mint nagyon sok más helyen sem, holott ők arra hivatkoznak, hogy János 17:26-ban Jézus megismertette az Atya nevét az emberekkel, ami ugye Jehova. Na de hát nyilván nem, mert csomó helyen nem azt használja Jézus. Jó? Tehát a kereszten se azt mondja, hogy Jehova, kezedbe teszem a lelkemet, és máshol se látjuk. De, figyelem, kis szünet után megnézzük, hogy hol mondta mégis Jézus a JHVH szavaknak megfelelőt, isteni nevet. Jó? Ez nagyon-nagyon érdekes lesz. Rendben. Ők úgy gondolják, hogy Isten neve olyan, mint egy telefonszám, tehát ha nem ezt hívod, nem ezt a nevet használod, akkor Isten nem elég értelmes arra, hogy meghallgasson. Nem mindenható eléggé, hogy meghallgasson. Jó? És ez elég gond. Örök élet, hogy megtanuljuk Istent, ezt is hirdetik, de hát Isten annál nagyobb, hála Istennek, hogy őt megismerjük. Azt is tanítják, hogy az Atya fog megítélni mindenkit. Jó? A Jehova Isten. De hát Máté 5:22-ben látjuk, hogy az Atya az ítéletet egészen a fiúnak adta. Ezt nem akarják tudomásul venni. Nyilván a szellemi nyomás miatt. Jó? És akkor az üdvösség az egy nagyon, nagyon kulcskérdés náluk. Ez úgy szerepel az ő zsargonjukban, hogy Isten kegyelmet, ki nem érdemelt kedvességet gyakorol, jó? Tehát a kegyelmet kicserélték ki nem érdemelt kedvességre. Tudom, mi értelme volt, ebben is ugye megkülönböztetést használják, ugye főleg. Ingyen, jó? Tehát, hogyha én ingyen, azt mondják, hogy az alapelveken nyugvó szeretet jellemzi az Urat, jó? Tehát nem a feltétlen szeretet. Figyelj! Az alapelveken nyugvó szeretet. Jó? Most mire gondolsz? Az, hogy alapelveken nyugvó szeretet. És ők föllapozzák a keresztény parancsolatokat, amiket ők annak vesznek, ugye, a apostoli levelekből, hogy tiszteld apádat, anyádat, és egészen az Ószövetségig, mert ugye mindegyiknek ugye ott van az eredetie. És gyakorlatilag át is emelték az egész törvényt. És próbálj megfelelni. Holott? Máté 19.25-ben kijelenti az Úr, hogy arra a kérdésre, hogy ugyan ki üdvözülhet, megmondja, hogy senki. Embernek ez lehetetlen. De az Istennél minden lehetséges. És nyilván ez is szem elő van tévesztve. Üdvösség. Galácia 2.21 például egy ilyen kulcsvers, amit ők is szívesen átlapoznak, miszerint hogyha meg lehet felelni Istennek, szó szerint olvasnám a 24. verset. Nem tolom félre az Isten ki nem érdemelt kedvességét, mert ha a törvény által van az igazságosság, akkor Krisztus valójában a semmiért halt meg. Jó? Ezt jegyezd meg. A törvénykezővel találkozol, ez egy brilliáns vers. Tiszta, egyszerű. Figyelj, ha bármilyen féleképpen meg lehet felelni Istennek, és ők azt mondják, hogy az igyekezetük által meg lehet felelni Istennek, mert Isten majd elnézi azokat, amiket esetleg mi nem úgy akartunk csinálni. Akkor Jézus miért halt meg? Tehát akkor miért volt ennek az egésznek értelme? És ők azt válaszolják azért, hogy egy tiszta lappal indulj. Oké. Én megtértem, november 3-án tiszta lappal indultam, és november 3-án este elkövettem egy bűnt. És azt mondja az írás, hogy Jakab 2.10-ben, hogy aki egy bűnt elkövetett, az az egésznek a megrontásában vétkes. Ez elég gond. És ezzel szembesültem én is. És ezért léptem tovább, mert reméltem, hogy van válasz. Egy másik brilliáns ige a törvénykezéssel szemben, Efézus 2.8, ingyen, nem cselekedetekből, senkinek érkedjék. Jó. Róma beliekhez írt levél, mert ugye így, náluk így kell mondani, 10, 9, 10. fejezet 9. Ha a szívedben hiszed, hogy Jézus feltámadt, akkor megtartatol. És ezek is gyöngyöző források azoknak, akik ebben a borzalmas rendszerben élnek. Isten igenis ingyen adja a szeretetét. Ha nem adná ingyen, akkor Isten gyarlóbb lenne, mint én. Ha nem adja Isten ingyen a szeretetét, akkor nálam is rosszabb. Mert én a lányomat feltétlen szeretem. Most akkor ezzel mihez kezd Isten? Jó, de hát ő igazságos. Persze, hogy igazságos. És a legdrágábbat adta értünk, az ő fiát. Hogy egyszer s mindenkorra, mint ahogy a zsidókhoz írt levélben meg van írva, tökéletesek legyünk. Összekeverik a hitet a cselekedetekkel. Ez is egy nagyon brilliáns példa arra, hogy átemelik a törvényeket. Jó? Tehát ők azt mondják, hogy igen, hinni kell. Jó? Tehát igen, 3.16 János evangéliumában, aki hisz, az üdvözül. Jó, de tegyük hozzá Jakab 2.26-ot. Jó? Tehát a hit az cselekedetek nélkül halott, barátom. Jó? Jó? Tehát, hogyha nem cselekszed a dolgokat, akkor milyen hitről beszélsz, testvérem? Mit kell tenni? Ja? Hát sorolom neked, van egy órád, ülj le, kérlek, felsorolom mindet, hogy miket kell megtenned. És ha esetleg nem nézted volna meg, barátom, akkor Róma 11.6 neked szól, Róma beliekhez írt levél, 11. fejezet 6, azt írja, hogy ha az üdvösség, ha a megfelelőség hitből van, akkor nem cselekedetekből, jó? Hogy ne kérkedjen senki. Ha pedig cselekedetekből van, akkor minek a hit? Akkor nem hit által van, jó? Tehát ez egy kulcsvers, hogy elválassza, mint ahogy az írás. Elválassza a vesséket, hogy megtisztítsa és megvilágítsa a dolgokat. Egy másik érdekesség az a... Itt volt egy kis füzet. Már nincs itt a Szent Háromsággal kapcsolatban. Ők ugyanis tagadják a Szent Háromságot, aminek egyetlen célja az, hogy... Na, köszönöm, csak mutass föl, Péter, az is elég. Van egy ilyen. Köszönöm szépen. Kell hinned a háromságban? Hát nyilván nem kell hinned, tehát milyen kérdés, ez nem, semmit nem kell hinni, jó? De a gondolat már ott van a fejedben. A kételj. Tényleg? Kell hinnem a háromságban? Te, miért? Miért ne? És aztán kifejtik szép hangzatos színes betűkkel és képekkel, hogy hát ez nem értelmes, ez a háromságos téma. Miért? Azért egyrészt, mert azt mondják, hogy utólag került bele a Bibliába, ez nem így van sajnos, és hogy tehát három személy nem lehet egy, azt írják, hiszen ők logikusan gondolkoznak, de hogy nagy az Isten szerint valóság rejtélye. Nagy, 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 nagy. Az én gondolataim magasabbak nálatoknál. És ahogy ezt megközelítjük, úgy érteni kell Jehova tanúinak, hogyha azt mondjuk, hogy Szent Háromság, akkor tudnunk kell, hogy mi nem dogmatikusan beszélünk erről, hanem azt mondjuk, hogy azt látjuk, hogy Krisztus Istennek mutatja meg magát az írásban, az Atya azt mondja, hogy Isten, a Szellem is Isten. Miért? Azért, mert azok a tulajdonságok, amik Istenről jellemzőek, azok mindhárom személyről a Bibliában megjelennek. Az, hogy eleve léteznek, az, hogy mindentudók, az, hogy teremtők, hogy változhatatlanok, hogy mindenütt jelenvalók, hogy mindenhatók, hogy üdvözítők, hogy ítélőbírók, és hogy az élet forrásai. És nem szeretném szaporítani a szót, egy-két kulcsverset hadd hagyjak a végére házi feladatnak. Jó? És bátorításnak nekünk, hogy tudjuk, hogy az Úr Jézus, Isten. Egyrészt azt mondják, hogy Jézust koholt vádak alapján ítélték keresztre, mert hogy egyenlővé tette magát az Istennel. Az utóbbi igaz, az előbbi nem. Tehát ő elismerte, hogy igenis ő az Isten fia, és nem volt szó semmi ellenállásról. Ő nem mondta, hogy ez koholmány lett volna. Maga a neve is azt jelenti, hogy Jehova, vagy Jahve a megmentő. Mi több, most ha Jehova tanulja, vagyis hallgatod ezt, akkor kérlek, nézd meg ezeket a részeket, ahol egyértelműen az Úr azt mondja, hogy én vagyok Jahve. Jó? Tehát ha eddig volt szíj a homlokodon, az most le fog esni. Ha eddig álltál, akkor most le fogsz ülni. Mert ha elég őszinte vagy és tiszta, akkor látni fogod azt, hogy az Atya és az Úr azok egyek. Jó? Nem elég, hogy Kolossé 2.9 azt mondja, hogy ő Isten teljessége. És nem elég, hogy azt mondja, hogy mindent az Úr Jézus kezébe adott. De amikor azt olvasod, hogy én vagyok az élet kenyere, János 6.35-ben, akkor nézz utána, kérlek, mert Jézus azt mondja, vagyok, aki vagyok, az élet kenyere. És máshol. Vagyok, aki vagyok, a világosság. Vagyok, aki vagyok, a jó pásztor. És vagyok, aki vagyok, az alfa és az omega, a nagy Jahve, jelenések 1.8-ban. János első fejezete, első versében, amikor azt látjuk, hogy az ige köztünk járt és lakozott, és Isten volt, akkor tudd azt, hogy ez így van. Miért? Azért, mert amit a szervezet tanít, ők ugyanis kicserélték itt kisbetűre az Istent. Tehát azt mondják, hogy igen, az ige az Atyánál volt, és köztünk lakozott, és Isten volt, de kicsi ível van írva, tehát nem olyan Isten. Most ebben az az egyetlen egy csalafintaság van, amit egy jóhiszemű, eltévedt apáca nem vesz észre, hogy a görögben nem volt kis és nagybetű. Erről messzibre nem is lehet menni. Hogy amikor azt mondja János 58-ban, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok, meg akarták kövezni, mert magát Istennel tette egyenlővé. És ez neked a szabadítás, barátom, hogyha Jehova tanúja vagy, hogy tudd, hogyha téged a fiú megszabadít, akkor valóban szabad leszel. Hogy az igazság megszabadít téged őróla, mert ő az igazság. Azt mondja, Jahve, vagyok, aki vagyok. Az út, az élet, az igazság. És ha még mindig nem hiszed, akkor nézd meg a János 8:24-et. Ha én nem vagyok, akkor nem, ha nem hisztek benne, hogy én vagyok, meghaltok a bűneitekben. Ennek így nincs értelme ennek a mondatnak, ha csak nem azt mondta, hogy én vagyok, aki vagyok. És még egy érdekes rész, zárásként, amikor Jézust elfogják a Getsemáné kertjében, jönnek a fegyveres, felfegyverzett templomszolgák, és el akarják fogni. És akkor is azt mondta magáról, hogy vagyok, aki vagyok. És ez úgy hangzott, hogy megkérdezték tőle a felfegyverzett lámpásokkal felkészült templomőrök, hogy melyik őtök a názáreti Jézus? Azt mondja, én vagyok. Mire ők a földre estek. Aztán megint megkérdezték tőle, hogy most akkor melyik őtök az? És azt mondja, mondta már, hogy én vagyok. És aztán végül elfogták. A templomőrök nem hallhatták, nem ejthették ki a száján Isten nevét. És hallottam erre teóriákat, hogy hát azért estek a földre, mert magas volt a fű. Azért estek a földre, mert megijedtek, hogy Jézus milyen határozott volt. Hát erre nem számítottak a felfegyverzett katonák. Oh, egy ács, köntösben. És milyen bátor. És azt gondolom, hogy nagyon sok biblia tanulmány vár még azokra, akik szabadulni szeretnének, azokra, akik szolgálni szeretnének feléjük. És főleg nagyon sok ima, hiszen egyedül az változtatja meg az életeket, úgy, hogy az enyémet, és azokét is, akik hamarosan ki fognak jönni, hogy nehogy az új világban találják magukat. Köszönöm, hogy meghallgattatok, imádkozzunk, kérlek titeket velem egy röviden, adjunk hálát azért az alkalomért. Köszönjük, drága úrunk, hogy te vagy az, aki velünk jársz, hogy megismerhettünk téged, az élet forrását, az élet kenyerét, hogy te vagy az ajtó, amin bemehetünk, hogy te vagy a jó pásztor, aki vezetsz minket, te vagy az, aki gondoskodsz rólunk, te vagy az, aki hordozol minket, te vagy, és rajtad kívül nincs. Nem látsz más magadon kívül, Istenként, te vagy ott egyedül, és mi csak téged keresünk. És köszönjük, hogy nap mint nap megtalálhatunk téged, köszönjük a világosságot, köszönjük a bátorítást, amit tőled kapunk, köszönjük ezeket az alkalmakat, köszönjük, hogy formálod a szívünket, hogy megszabadítottál minket az ördög kezéből, és köszönjük, hogy most a te oldaladon harcolhatunk a szellemi háborúban, a te erőddel, a te fegyvereiddel, a te szellemeddel. Kérünk, hogy szabadíts meg lelkeket a pokolból. Kérünk, hogy érj el minél több lelket, míg be nem telik az idő. Kérjük, hogy használj ehhez bárkit és bármit. Használj minket, használd az életünket, az időnket, bárminket, amink van. Semmi nem annyira drága, mint a te életed bennünk. Köszönjük, hogy te veled járhatunk, és kérünk téged Jehova tanúiért. Hozz világosságot, kérünk. Hozd el a te fényedet azokba a lelkekbe, akik téged szomjúhoznak, mert akik ismerik a te nevedet, akik megismernek téged, az egyedül igaz Istent, az Úr Jézust, azok megszabadulnak egyszer s mindenkorra, és örök életük lesz. És kérünk, hogy vezess minket a mai napon, vezess minket az utunkon, áld meg az életünket, most is mindörökké. A fiad nevében. Ámen. Hogyha tetszett ez a kis rövid előadás, ha tetszett ez a pár gondolat, akkor kérlek, hogy add oda másnak, akit ez érdekel, akkor add oda valakinek, aki szimpatizáns a rendszerben, aki szolgálni szeretne, aki érintett, és megtalálhatja az istenlétezik.hu-n, vagy a jóhír.neobase.hu weboldalakon az eredményes élet találkozó link alatt. Köszönöm.